Füles bagolyolvasó. Fekete István. Éjfél az erdőn. Éjfél van. A toronyban elhallgatott már az óraütés zengése, de a kongás szétrepült az éjszakában, megérintette az alvó falut és alvó szíveket. Kihűlt kéményeket, meleg párnákat, élőket és holtakat. Szétáradt a határban, és elveszett az erdők felett, hol némán állnak a fák, és a csend gyalog útján puhán ballag az idő. Éjfél van az erdőn, csillag nem látszik, a felhők megálltak, az utak elsüllyedtek, zúzmara hónja alatt földre borultak a bokrok, sakorhattágak a földre kívánkoznak. Alszik az erdő, alszanak a fák, gyökérmarkukba szorítva a föld melegét, alusznak a cserjék, magukra borítva hószoknyájukat, alszanak a rgyek. A vágy tavaszi virágai, a lepkék bát koporsójukban, a bogarak a vémfák kérge alatt, a mókusok az odvak párnás melegén és a varjak szellős magasságában, fekete szárnyuk alatt őrizve a tegnap melegét. Alszik az erdő, de az új nap ébersége végig szaladt már a nyiladékokon, nyomában imbolyogva repül a bagoly, egér szalad a zavaron, róka surran a sűrűben, és az erdész kakasa erélyesen követeli a virradatot. Pattan egy ág, roppan egy gaj, árnyék mozdul az árnyékban, s a távoli virradat ígéretében még mélyebb az álma azoknak, akik álmodnak. Az öreg december elballagott már nyugat felé. Nehéz csizmái megkoppantak távolodó szomorúsággal, de nem károgtak utána még a varjak sem, mert a keleti ég virradó lángolásában, ígéret csíkók patája alatt szikrázik az erdei út, s a szánkóról számba veszi az erdei világ ragyogását az ifjú január. Álmodik az erdő, és a vémfák tudják, hogy ez a valóság. De tudják a baglyok is, sötét odúk száján kileskelve, tudják a varjak is, és még a szemük serebben január fényes fogata után, melyet loholva követelnek a fiatal gazda kutyái, a hideg és a szél. Elcsilingelt a szán, de nem maradt utána csend. A fagyos levegőben, mintha óriási szú percegne valahol, visszhangos az öreg erdő, horkol a fűrész, csattog a fejszes, mintha a szíve szakadna meg a vémfáknak. Rekedtem felkiáltanak, s eldőlnek a hóban holtan. Holtan? Nem igaz, az erdő nem ismeri ezt a szót. Az erdő volt, van és lesz. Igaz, a fák ledőlnek, de a gyökerek szívják már az új sari táplálékát, álmodják már az új hajtást, és a csírák mélyén már új erdők suttognak. Holtan, hogy lenne ez igaz, hiszen fájukból tűz lesz, otthonok melege, út lesz és távolság a kerekek robogásában, játék a gyermekek kezében és szívében, munka lesz és kenyér, szerszám és kisteknő, kitárt kapu és ringó bölcső. Holtan, hiszen papír lesz belőle és könyv és harangláb, és belőle lesz a koporsó, egy másik világ ismeretlen messzeségének nyugodalmas csónakja. Nem, az erdő nem fél a haláltól. A fák dőlnek és nőnek, mert ez a dolog rendje. Lám, jön már vissza a fényes fogat, de csak lépésben, halkan pengenek már a csengők, nem kíséri senki, az ígéret csíkókból a beteljesülés vén kancái lettek egy hónap alatt, s a fiatal januárt lassan húzzák az idő temetőjébe. Akinek lejárt az ideje, az menjen, bólintanak a vémfák, és gondolják a varjak, majd jön a másik. Jön is, ifjú ez is, de csak gyalogos, február a neve, és kissé köhögős. Hiába biztatják rezesorrú fuvarosok, hogy embereje meg magát, hozzon egy kis havat, hideget, hogy tartson még a szánút. Nem ígér semmit. Hiába nézik az erdészeti irodában a hőmérőt, hogy jó szánúttal mennyi fát lehet még kifuvarozni, február csak lógatja az orrát, szipog és topog, nadrágja rongyos, kucsmája foszlott, nem szól, ha szidják, nem szól, ha dicsérik, nappal locsog, éjjel kopog, ha megbolondul, zúgbúg, és ha elhagyja magát, olyan ködött sóhajt bánatában, hogy még a fuvarosok is elhallgatnak, akik eddig a csillagokat szedték le az égről, mert a szánkónak már befellegzett, a kocsinak meg még nem nyílt ki az idő, s a lovaskák úgy másznak a sárban, mint a legyek az enyves papíron. Hogy azután a sokátok fogant-e meg, vagy az erdészeti hivatal által sürgetett csendes nyavaja vitte el februárt, nem lehet tudni. Egy szép reggelen ott feküdt az árokparton, félig olvadó hólébe fordulva, de a varjak még csak azt sem mondták. Kár. Nem is nagyon mondhatták, mert egyszer csak elkapta a víz, és vitte-vitte délfelé. Ekkor sütött ki a nap, mire a cinkék először halkan azt mondták. Kincs-kincs. Később pedig valakitől azt kérdezgették, nincs cipőd. Nincs cipőd. A gyalogúton egy kislányka lépegetett, és mezítláb volt. Ruhája gyűrött és téli, mint a szegény kis parasztlányoké, de az arca hamvas, és a szemekék, mint némelyik nagyon szegény kis parasztlányé. Nincs, mondta, és kötényéből kankalint ültetett a domboldalra és ivóját a bokrok alá. Kár, mondták a nagyképű varjak. Kár ide a virág, hiszen még tél van. Nincs tél, mondta a kislány szerényen. Hideg van, de tél nincs. És amint melegkék szemével végignézett a tájon, szikrázni kezdett a nap, kivirágzott a som, nyújtózkodtak a fák, s a varjak távoli fészkeikre gondoltak. Ki vagy te? Kérdezték óvatosan, mert nem csak a tolluk, de a szívük is meleg lett. A kislány nevetett, s ettől a nevetéstől egyszerre búgni kezdett a vadgalamb. Én a Március vagyok, mondta csendesen, és amerre ment, kizöldült lába nyomán a fű, édes nedvek indultak el a vémfákban, puhán szétomlottak a vakontúrások, a füzek barkásága megpattant, a csemete kertben dalolni kezdett egy leány, s a dal édes volt, mint a méz. Az erdei munkások ekkor vállukra dobták a fejszét, hónuk alá fogták a nagy fűrészt, tarkójukra lökték a kucsmát, hogy a nap melengesse téltől martarcukat, és elindultak hazafelé. Csak egy legényke maradt még a lassan füstölgő téli tűzrakás mellett, és hallgatta a távoli dalt, de ekkor már koszorú volt Március homlokán. Gyűrött ruháját hiába tépték le a téli bokrok, alatta tündökleni kezdett az új ruha. Arca kipirosodott, haja, mint az arany, s amerre ment, felzendült az érkezők dala. Nézd csak a kis penész virágot, cserregett a szarka irigyen, hogy kikupálódott. De majd leveti ez is a sejem ruhát. Láttuk, mi lett januárból és februárból. Ilyen ostoba szarkát még nem is láttam, mérgelődött a vénholló. Hát nem látod, hogy ez megmarad? Nem látod, hogy tele van a köténye és a szíve? Azon az éjjelen meglassult a patak folyása, vize tiszta lett, mint a harmat, és mélységében csillagok fürödtek. Másnap kivirágzott a kökény, zöldelni kezdett a fűz, a körisfák héja kifényesedett, az utak felszáradtak, s a fuvarosok lovacskái úgy csapkodtak farkukkal, mintha bögölyök csípték volna őket, pedig csak a téli szőr viszketett a bőrükön. Az akszőrnek eső kell, mondta ki a szentenciát a legöregebb fuvaros, s a többiek úgy néztek rá, mintha nagy újságot hallottak volna, holott ezt minden gyerek tudja. De ha eső kellett, hát lett is. Lógóhasú, vemhes felhők jöttek délről, és szitálni kezdett a langyos tavaszi eső. Először csak mint a köd, aztán sűrűbben, nagyobb cseppekkel, végül, mintha öntötték volna. Mosakodott az erdő, a fák kitárták karjaikat, fürdették rügyeiket, szoptatták gyökereiket, és ha közibük vágott a szél, ledobták a száraz ágakat, mert már nem volt rájuk szükség. Tisztálkodott az erdő, aztán újra esett, újra feltámadt a szél, közben néha kisütött a nap, hirtelen meleg lett, amire megint hideg esőt hoztak a fellegek. Megbolondult ez a Március, csóválta a fejét az öreg anyaróka, és megborzongott, mert mesztelen hasa a vizes füvet érte, ami nem jót tesz a tejnek. Tisztára megbolondult. Mégse lenne szabad az időt ilyen taknyosra bízni. Ha-ha-ha-ha nevetett mögötte valaki, csak hogy engem már nem Márciusnak hínak ám. Megnőttem, néz rám, vén szuka, néz rám, mert még havat is hozhatok, ha szemtelenkedel, és el ne feledd, hogy már Április a nevem. A vén róka ilyetten loholt a lyukjába, ahol hét kölyök és millióból havárta. Április, persze, hogy Április, ezért ilyen kelekótya, de majd meglassúdik. Kamaszkodik, változik a vére, hát Istenem, mink is voltunk fiatalok. Többet nem mondhatott, mert neki estek a kölykök és a volhák, és azt már csak gondolta, hogy a nagy szerelemnek rendesen szoptatás és vakarodzás a vége, de ez is annyira köztudomású, hogy nem is foglalkozott tovább vele. Abban azonban igaza volt, hogy a növekvő Április meglassúdott. Kapkodása elmúlt, megállította a szelet, közelebb hozta a napot. Rendezte a fészkeket, rügyeket fakasztott, virágba borította a soron következő fákat, mert a méhek már igen zúgolódtak a virágok után. És egy reggelen virágba borult a vadcseresznye, azután a vadkörte, és a méhek hálásan orgonáltak a tétovázó szellőnek, fűnek, fának, az egész ragyogó világnak. Árnyékosodott az erdő, a fűz már teljes koronát bontott, a nyír is, a bükk most ködörgette lehelett finom leveleit, a gyertyán utána, aztán a kör is, és ha szélzendült, zúgvarázta magát a tölgy és a cser, mert a tavalyi levelek nem akartak elválni tőlük semmi áron. A gyalogutat már majdnem benőtte a fű is. Április néha andalogva nézte erdőországát, néha kurta szoknyát kapott magára, és láthatatlanul beállt a csemetekerti munkáslányok közé, akik egészen olyanok voltak, mint ő, mert a készülődő nászt hordták szívükben. Ott volt a csemeték csomagolásánál, melyek millió számra mentek szét az országba, és megsimogatta az alélt kis fácskákat, ne féljetek, ne féljetek. Utánatok küldöm az esőt, a napot, a fényt és a meleget. Kopártájakon, vízmosásos domboldalakon, futóhomokon erdő lesz belőletek. Erdő és árnyék, erdő és illat, erdő és szépség, erdő és élet. Ne féljetek, s a csemeték megnyugodtak, álomba szomorkodták magukat, amíg alattuk kattogva megindult a vonat, és a csemeték nem gondoltak arra, hogy nélkülük a vonat se rohanhatna ismeretlen tájakon, mert a síneket a talpfák tartották, a síneket az erdő tartotta. Az erdő pedig tovább levelesedett. A föld átmelegedett, a gyökerek küldték, egyre küldték a táplálékot a legtávolabbi rügyeknek is, a tölgy és a cser új levelei egyszerűen lelökték a régieket. A déli vándorok megérkeztek már mind, és esténként a békák 100 000 tagú zenekara hangversenyezett az erdei tópartján. Április ekkor már megkomolyodott és megszépült. Nem csereget már utána a szarka, hanem csendesen ült a fészkén, nem szólt már az öreg róka se, mert a patakban lefürötte a volhákat, és a fiai ott játszottak a lyuk előtt, és egymáson gyakorolták a csirkefogás egyszerűbb iskoláját. Április mosolygott és öltözködött. Nyúltak a fák az ég felé, forrósodtak a tojások a fészekben, sűrűsödtek a cserjék, új ágakat növesztve, tántorogva repültek a lepkék a napsugárban, a virágok minden kis szellővel virágport és szerelmet leheltek a levegőbe, és az erdészeti irodában új erdők, új magvak, új kertek tervei születtek, boldogulására és örömére az embereknek. Valami volt a levegőben. Április úgy érezte, minden szív benne dobog, minden megpattant tojás benne lüktet, minden sóhaj, vágy, szerelem kinyílt már az erdőn. Felvette hát legragyogóbb ruháját, gyöngyvirág koszorút tett homlokára végig szaladt a nyiladékokon, mint a fény, és bekiáltott a csalitokba és öreg erdőbe, daloljatok madarak. Ekkor egy pillanatra csend lett, aztán felzendült az örök kórus. Aztán halkult, elhalt, mint a sóhajtás, mert fényereszkedett az erdőre. A fákban gyorsabban lüktettek az édes nedvek, a kérgek tágultak, a tojások megrepettek, reszkető lábú, egynapos őszfiak álltak a sűrűben, és szimatolták a levegőt, amely szagos volt, mint a lakodalmi csokor. Alkonyodott az erdő. A tűnő nap glóriájából ekkor elindult egy legény, s az öreg tölgy mellett lelépett a földre. Üdvözöllek, mondta a vémfa, nem tudok már meghajolni, uram, de azelőtt se szoktam. Üdvözöllek az erdő nevében, drága tavaszunk! A legényke megsimogatta a tölgy rücskös arcát. Sokáig éj még, öreg fészek tartó. Itt várjak, nem kell várnod, mosolygott a tölgy ezerránca, és a fa mögül előlépett április. A tavasz kitárta karját. Mindig az, és mindig más, susogott, és lágyan átölelte a lányt. Mindig más, mindig az, omlott el a lány az ölelésben, s akkor egyszerre bódult alkony lett az erdőn. A vacsora csillag szemérmesen behunyt a szemét, a békák kórusa nászindulót pengetett. Aztán hullani kezdtek a virágok, a vágy elcsitult, és amikor reggel a lány végig suhant a nyiladékon, koszorúja nem volt már a fején, de nézése bátor lett, és kebletelt. Megváltozott, hogy megváltozott ez az április, kacsintott utána a szarka, de megkomolyodott, annyi szent igaz. Csodálatosan ostoba vagy, korrogott az öreg holló, nincs szemed. Nem lány ez már, hanem anya, minden fészek, az egész erdő anyja, és a neve, május. De május első napja ezzel a hajnallal még nem ért véget. Alig ragyogott fel a keleti égen az örök nap lángoló vörös arca, alig kergette el az utolsó felhőbárányt is nyugati aklába, bum-bum. Hallatszott a falu felől, mintha ágyúztak volna. De ki őrült volna meg május elsején ágyúzni? Nem, mintha máskor nem lenne őrültség, az ágyúszó azonban később nagy dobnak bizonyult, melyet lassan elnyomott a közeledő muzsikaszó. A nagy tisztáson már készen vártak a kecskelábú asztalok, földbe eresztett lábú padok, sőt sátrak is, amelyek alatt erős készülődés volt észlelhető. A bográcsok teljes odaadással tartották kormos hasukat a tűz fölé, a rostok és nyársak pedig úgy kellették magukat, mint a vénlány farsang utolsó napján. De kellettek is, és nem sokára olyan illatok terjedtek az erdőn, melyet az emberek erős képzelődéssel mennyeinek neveznek. Aztán lassan megtelt a térség. Négy kézláb mászkáló gyerektől a szárazág öreg asszonyig ott volt mindenki, és rossz ételről, rossz gyomorról egy szót se szólt senki, nem is beszélve az italokról. Se irányban erős felkészültség volt észlelhető. A nap azonban nem állt meg az égen, és lángoló tavaszi útját járva árnyékot vetett már a tisztásra, hol színes forgatagban járta a tölgy a fűzzel, azaz kövijancsi vízimarissal, sose halunk meg. Rikkantással, ami szintén erős túlzásnak, de teljesen érthető túlzásnak nevezhető. Némelyek azonban gyöngyvirágot mentek szedni, és találtak is, ám bár visszatérve nem volt gyöngyvirág a kezekben, tehát elveszett valahol. Ez előfordul. Később felvillantak a tüzek a földön és csillagok az égen, és jaj, de kár, hazafelé ballagott a muzsikaszó. Reggel már csak a hamurakások józan szürkesége emlékeztetett a dinomdánomra és arra, hogy embernek, fának egy a vége. A napemésztő lángolással úszott az erdő felett, s a fák lefelé fordították leveleiket, hogy ki ne haszalja belőlük a nedvességet. Esőt május sóhajtott a rét, a csemeték, a madárporontyok, esőt, mert elveszünk. Nem elég ez a sok ronda cserebogár, méltatlankodott a tölgy, még ez az aszály is, meg ez a millió hernyó, siránkozott a galagonya. Hol vannak a cinkék, hol vannak a híres féreg pusztítók, de a madarak csak ültek, leeresztett szárnyal, tikkattan, mert a levegő forró volt, mint egy végtelen kohó, az ég szürke, s a föld cserepes, mint a kemencepad. Esőt, Lihegett az erdő, de a napok teltek még, mire május előkerült. Ő se volt már olyan üde, mint régen, de azért ragyogott a szonyos pompájában. Nem kell mindjárt kétségbe esni, mondta keményen. Eső kell, hát eső lesz, más dolgom is van nekem, millió. Este felé aztán megmozdult a szél, és délfelől ormótlan fellegeket görgetett maga előtt. Zúgni kezdett az erdő, cikázni az ég. Meghűsült a levegő, és egy hét koppanás után dobolni kezdett az eső a cserépszára zavaron. Esett az eső, és zúgott a szél. A fák kitárták leveleiket, a füvek nyújtózkodtak, a cserjék szétterpeszkedtek, a gyökerek szürcsölték a nedvességet, és újra rakni kezdték az évgyűrűk karikáját a szálerdőkben és salitokban is. Reggel felé elállt a szél, szétszakadtak a felhők, párát sóhajtott a cserszagú erdő. Köszönjük május, csak a véntőt hallgatott, elégedetten nézve a vihartól földre pocsékolt cserevogarakat. Május szólalt meg később, hát vakok vagytok. Nem május ez már, gyerekeim, hanem a szárnynövesztő, gyümölcsérlelő, szénaszárító, ágerősítő, drága örökanya, a nyár. Elmúlt már a szerelem az erdőn. A méhek irgalmatlan hajszában gyűjtötték a télre valót, a gyökerek tömték a sejteket, de már fáradtak voltak egy kicsit. A csemetekertekben megkeményedett a növendékek vékony dereka, a lányok markot szedtek valahol lángoló tarlókon, az erdei réteken sarjúból voltak már a petrencék, a költözők fiai magasan szálltak, és délfelé néztek, a fészkek üresek voltak, a pókok hálója poros volt és szakadozott, és senki nem vette észre, hogy az erdők hűsén, kopár domboldalak alkonyán, szürke hajnalok derengésében egy fáradt öreg asszony ballag az emlékek gyalogútján, a kifosztott anya, a ráncos arcú, elvénhett nyár. De ekkor már pihentek a fák, ködött szült a völgy, hallgatag lett az erdő, sejtelmesen távoliak a csillagok, s alattuk az úttal a éjszakában tilinkózva hívogatták egymást a délre szálló vándorok. Egy reggelen azután felszólt az öreg asszony a tölgyfán bóbiskoló hollónak, a fiaimat akarom. Néma lett az erdő. Még a pókhálón lengő száraz levelek is megálltak. Néma is szomorú, amikor a négy fiú odaállt a halottas ágy mellé. Csak az öreg asszony mosolygott. Mint az anyák, akik mind halálig csak jót tettek, szeme fáradtan csukódott le, és nem is nyílt fel már többé. A fiak csak álltak. Messze az öreg erdő mélyén koporsótácsolt a harkály, és lassan megzendülve búcsúzott a nagy halottól az erdő. Nem nagy örökség, mondta a legidősebb fiú, szeptember, de azért vigyázok rá. Jó, bólintott a másik három, és eltűntek a ködben. Szeptember pedig, mint egy koravén magtáros, köhögős árnyékot és zsugori kamraszagot terjesztve végig siránkozta az erdőt. Gyűjtsetek és takarékoskodjatok, vigyázzatok, és mértékletesek legyetek, én már nem adhatok semmit. Szegény anyám azért adott, mert volt neki. Szamár, recsent rá a vénholló, azért volt neki, mert adott, hogy ilyen derék asszonynak, hogy lehet ilyen nyavajás gyereke. Tedd a dolgod és eredj, szeptember tehát tette a dolgát, és ment. Megfestette kékre a kökényt és pirosra a galagonyát, sírt egy kicsit a gombáknak, erőtlenül levert pár levelet a fákról, dél volt már néha, amikor kibújt a köt paplan alól, és észre se vette senki, amikor elbújdosott valahova, mert nem volt neki elég szomorú ez a világ. Akkor éjjel egyszerre megváltozott a világ. Éles szél zizegett végig az erdőn, s, amikor feljött a nap, egy borvörös orrú, vidám vénülő legény lépegetett végig a nyiladékokon. Le a levelekkel kurjantott és megrázta a fákat, elegetettetek, ittatok, aludjatok. Majd csinálok én itt rendet, megcsípkedte a kökényt. Hogy még jobban belekékült, a vadkörtét, hogy még jobban belesárgult, s a galagonyát, hogy még jobban belevörösödött. Szétcsapott a bokrok között, felrúgta a gombákat, aztán vidáman elment a szőlők felé. Dolgom van, mire visszajövök, egy szusszanást sem akarok hallani. A kis cinkék ijedten pislogtak utána, a mókusok ásítottak, a méhek mind halkabban zsongtak a kasban. A pókok szélnek eresztették hálóikat, a fák leszórták leveleiket, mert a nedvek megsűrűsödtek már az erekben, a gyökerek nem szívtak már semmit, mert levél nélkül nem kezdhettek semmit, és álomra mocorgott az egész erdő. Csak a holló nézett a vidám október után. Dolga van, hunyorított. Dolga, iszik, ha ezt szegény anyja látná, de nem is lesz hosszú életű. Bizony nem is lett, mert egyszer-kétszer végig száguldott még az erdőn, aztán csak elmaradt. Talán fejbe verték valamelyik szüreti mulatságon, vagy nyakát törte a szőlőhegy mély árkaiban, ki tudná megmondani. Elég az hozzá, egyszer csak szomorú verkli szó hangzott fel az erdőn. Ki, vagy te, és ki a fene bántott? Kérdezte az öreg róka, akinek minden szál szőre felborzolódott a síri muzsikától, de ennek dacára tárgyilagos volt. November vagyok, és nem bántott senki, de jön a halál, hallod, a halál. Lehet, hogy a te halálod jön, de ehhez nekünk semmi közünk. Itt nincs halál, nekem kölykeim vannak, a töd lehullatta már a makkot, a fák alszanak, a fészkek álmodnak. Nem hallod, hogy vágják az erdőt? Szipogott november. Jaj, hallod a fejszét, hallod a fűrészt. Halál lesz, hallod? Hallom, acsarkodott a róka, és ha még egyszer hozzányúlsz ehhez a ládához, megharapom azt a pipaszárlábad. Megyek, nincs nekem elég szomorúságom, de amíg megyek, még muzsikálgatok magamnak, azt hiszitek, jobb jön helyettem? Egyelőre azonban úgy látszott, nem jön senki, de közben lehullott a hó. És az utolsó fiú, mintha csak erre várt volna. Egy reggelen szigorú férfi szállt ki a testes számból, s amerre ment, csikorgott csizmája és a kidöntött fák roppanásával recsegte, december vagyok. Tudom, mit érek, tudom, mi a dolgom, tudom, meddig élek. Csend ordított az egyik bokorra, amelyik dideregve mondani akart valamit. Csend. Itt csak én beszélek. Kár. Siránkoztak a varjak, és éjjel holtan hultak le a fáról, mert december jeges keze megérintette szívüket. Ekkor már mélyen aludt az erdő, de öregedett a hó, és öregedett december is. Elmúlt már az ő ideje is. Nekidől a véntöldnek, és elalszik. Az álom végtelen, az álom a valóság. Alszik az erdő, s az idő égigérő tornyában az órák újra hütni kezdenek.